Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kerekasztal beszélgetést tartott az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület kezdeményezésére. 2023. novemberében létrejött életvédelemmel foglalkozó országos és határon túli szervezeteket összefogó Jó, hogy vagy életvédők szövetsége a héten Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központ épületében. A rendezvényen Osztia Zoltán plébános, a Jó, hogy vagy életvédők szövetségének elnöke bemutatta a szövetség munkáját, majd egymás tevékenységét is megismerhették a résztvevő szervezetek. Házigazdaként az életvédelemmel foglalkozó debreceni székhelyű Szent II. János Pál intézet fogadta a résztvevőket. A Debrecen és Nyíregyháza területén életvédelemmel foglalkozó szervezetek, magánszemélyek találkoztak egymással, hogy együttes erővel tudjanak fellépni, kiállni az életvédelme ügyében. Szerencsés gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelkinapot az Egriesreki Papnevelő Intézet növendékei és a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium vagy egy szerzetes rend falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok szerzetesek életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Az európai parlamenti választásra készülve választási manifesztumot fogad el a Fidesz április 19-én pénteken 15 órától a Millenárison. Beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Közölte Menzer Tamás közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, a rendezvényen felszólal továbbá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Deutsch Tamás európai parlamenti listavezető. Az esemény a közösségi médián keresztül is követhető lesz. Az ország első kifejezetten hátrányos helyzetű emberek támogatására, mentorálására létrehozott vállalkozásfejlesztési központja segély helyett lehetőséget nyújt, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Az intézmény átadásán Kiskunhalason. Nagy Márton úgy fogalmazott, a jelenlegi kormány másként gondolkodik, hiszen az egyén helyett a családot, a külföld helyett a magyarokat, a segély helyett a munkát helyezi előtérbe. Az álmok megvalósítására törekszik, munkahelyek, valamint a felemelkedés, felzárkózás feltételeinek megteremtésével, tette hozzá. Rámutatott, ebbe a szellemiségbe illik bele a Kiskunhalasi Vállalkozásfejlesztési Központ megvalósítása is, melynek legfontosabb célja a hátrányos helyzetű emberek, köztük kiemelten a romák elsődleges, azaz nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének és érvényesülésének támogatása. Magyarország és Madagaszkár kész a kétoldalú kapcsolat dinamikusabbá tételére, amit nagyban segít az is, hogy a két ország a közöttük lévő nagy földrajzi távolság ellenére is azonos álláspontot képvisel, a világot feszítő legjelentősebb problémákat illetően, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta madagaszkári kollégáját Budapesten. A tárca vezető a közös sajtótájékoztatón diplomácia történeti eseményt emlegetett, mondván még soha nem került sor külügyminiszteri látogatásra a kelet-afrikai országból. A kormány számára a fa és az erdő egy központi kérdés, a cél, hogy 27%-kal növeljék a fás területek arányát Magyarországon, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, az Ózd legyen Magyarország tüdeje elnevezésű program mai faültetési eseményén. Feldman Zsolt úgy fogalmazott, ezzel amellett, hogy egy zöld és élhetőbb környezetet teremthetnek az emberek számára, aktívan részt vehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Az ökumenikus segélyszervezet már több ezer menekültnek segített Budapesten, a másfél éve működő ukrajnai menekülteket támogató központjában, mondta a szervezet elnökigazgatója, miután fogadta Kárpátalja kormányzóját. Lehel László elmondta, hogy Viktor Mikita kormányzó folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységüket, rendszeresen találkoznak és sok segítséget kapnak tőle, például a más kormányzóságokkal történő kapcsolatfelvétel során is. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég fölöttünk, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul majd. Enyhébb idő a vízpartokon és a magasabban fekvő részeken lehetséges. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia négy országába. Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. A Szentatya a pápai alapítvány küldöttségéhez: ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az államközi kapcsolatokért felelős Geleger érsek Vietnámba látogat. Ferenc pápa szeptemberben ellátogat Ázsia és Óceánia négy országába. Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Gineába, Kelet-Timorba és Szingapurba 2024. szeptember 2. és 13. között kerül sor. A Szentszék sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa szeptember elején három ázsiai és egy óceániai nemzetet látogat meg. Elfogadta az államfők és a helyi egyházi hatóságok meghívását, és ezáltal sor kerül 43. külföldi apostoli útjára. A pápa a tervek szerint szeptember 2-án indul Rómából, ahová szeptember 13-án tér vissza. Először Jakartába, Indonézia fővárosába utazik, ahová szeptember 3-án érkezik meg, és látogatása szeptember 6-áig tart. Ferenc pápa ezután tovább utazik, és szeptember 6-a és 9-e között felkeresi Port Moresbyt, Pápua Új-Guinea fővárosát és Vanimót. Útjának ezt követő állomása Dili, Kelet-Timor fővárosa lesz szeptember 9-e és 11-e között. Innen a pápa Szingapurba utazik szeptember 11-e és 13-a között háromnapos látogatásra. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint ázsiai és óceániai apostoli útjának teljes programját egy későbbi időpontban teszik közzé. Ferenc pápa először 2023. decemberében említette azt a lehetőséget, hogy a régióba látogatna. Az N+ mexikói televíziónak adott interjújában hangsúlyozta: reméli, hogy augusztusban Polinéziába, majd az év folyamán szülőhazájába, Argentínába utazhat. Később, 2024. januárjában a pápa azt nyilatkozta a La Stampa olasz újságnak, hogy szeretne ellátogatni Kelet-Timorba, Pápua Új-Guineába és Indonéziába. Indonézia a világ legnagyobb muzulmán többségű országa, és a katolikusok száma meghaladja a 8 milliót, vagyis a lakosság 3,1%-át. Pápua Új-Guinea lakosságának körülbelül 32%-a katolikus, számuk közel 2 millió. Kelet-Timor túlnyomó részt katolikus, a lakosság mintegy 96%-át teszik ki, és több mint 1 millióan vannak. Szingapúrban mintegy 395 ezer katolikus él, ami a lakosság mintegy 3%-át jelenti.
Ferenc pápa: a sérülékenyebb élet is méltó, semmi nem igazolja a kirekesztést. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. Az emberi élet értelmét nem haszonelvű és funkcionális alapon kell meghatározni. A befogadás és elfogadás kultúráját erősítsük, ahol a fogyatékkal születendő gyermekeket és az életük utolsó szakaszát élő időseket nem tekintik tehernek, buzdított beszédében a pápa. A selejt kultúrájával szemben, mely nem ismer határokat, az inklúzió kultúráját kell építeni. Ferenc pápa erről beszélt a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjainak, akik plenáris ülésüket a következő témának szentelték: megváltoztatni a döntő társadalmi tényezőket és az inklúzió új kultúráját építeni. A 30 éve alapított intézmény fennállása óta most először foglalkozott a fogyatékkal élő személyek helyzetével, akik a világ számos részén, a szegényebb országokban, de a nagyobb jólétben is sokszor elszigetelődnek, és a társadalmi élet peremére szorulnak fogyatékosságuk miatt.
La cultura dello scarto in effetti non ha confini.
A selejt kultúrájának ugyanis nincsenek határai. Van, aki feltételezi, hogy képes megállapítani haszonelvű és funkcionális szempontok alapján egy élet mikor méltó arra, hogy megéljék. Ez a fajta szemlélet a gyengébb személyek jogainak súlyos megsértéséhez vezethet, hatalmas igazságtalanságokhoz és egyenlőtlenségekhez, ott, ahol hagyják érvényesülni a haszon, a hatékonyság és a siker logikáját. Ferenc pápa egy másik, kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet, ami a fogyatékkal élőkre leselkedik. Az a tendencia, ami miatt saját létezésüket tehernek fogják föl önmaguk és szeretteik számára. Ez a mentalitás a selejt kultúráját a halál kultúrájává alakítja. Ez nagyon fontos, az élet két vége. A fogyatékos születendő gyermekektől, művi vetéléssel, a végső fázisban lévő idősektől, az eutanáziával szabadulnak meg. A selejt kultúrájával szemben az inklúzió, a befogadás és elfogadás útját javasolja a pápa, mely a társadalmi kötődés szálait erősíti. Ennek a szolidáris cselekvésnek a főszereplői azok, akik felelősnek érzik magukat mindenki javáért. Nagyobb társadalmi igazságosságért dolgoznak, és azért, hogy a különböző akadályokat ledöntsék, amelyek miatt sokan nem élvezhetik alapvető jogaikat és szabadságukat. A fogyatékkal élő személyek elfogadása és jogai egészen más képet nyújtanak a gazdagabb, fejlettebb országokban, mint a szegényebb nemzeteknél, ahol nagy részt még minden megvalósításra vár. Ezért a nemzetközi közösségnek ilyen irányban kell bátorítania és segítenie a kormányokat. Ugyanígy kell támogatni a civil társadalmi szerveződéseket is, mert az ő kiterjedt, szolidáris hálójuk nélkül sok helyütt az emberek önmagukra maradnának. A társadalmaknak az átfogó inklúzió építésére kell törekedniük, amelynek révén a fogyatékkal élő személyek részt vehetnek a társadalmi életben, nem pedig passzív tényezők csupán. Ennek a tényleges elfogadásnak a két alappillére a szubszidiaritás és a részvétel. Ennek fényében válik jól érthetővé, milyen fontosak a fogyatékkal élők társulatai és mozgalmai, melyek a társadalmi részvételt mozdítják elő. Ferenc pápa elismerő szavakkal méltatta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia ülésének témáját, majd a szervezet működéséről szólt, melynek hivatása, hogy a különböző szakterületeket bevonva szembenézzen a legégetőbb kihívásokkal. Gondolok itt a technológiára és annak következményeire a kutatásban és olyan területeken, mint az orvostudomány és az ökológiai átmenet. Gondolok továbbá a kommunikációra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, ami valódi kihívás, mint ahogy arra is, hogy szükség van új gazdasági modellek kidolgozására, fogalmazott a pápa. Mindig számolni kell a fogyatékkal élő személyek méltóságával és azzal a jogukkal, hogy átfogóan fejlődhessenek, mivel a kiszolgáltatottság és az esendőség az emberi lét velejárói, nem pusztán a fogyatékkal élő személyek sajátja.
Ciascun essere umano ha il diritto a una vita dignitosa e a svilupparsi integralmente, anche se è poco efficiente.
Az embernek akkor is joga van a méltó élethez és az átfogó fejlődéshez, ha ő maga kevésbé hatékony, ha korlátokkal született vagy növekedett. Mindez nem kisebbíti hatalmas méltóságát, mint emberi személy, hiszen az nem a körülményekre, hanem létezése értékére alapul. Ha ezt az alapvető elvet nem tartják tiszteletben, nem lehet jövője sem a testvériségnek, sem pedig az emberiség túlélésének. A Szentatya köszönetet mondott a Pápai Társadalomtudományi Akadémia munkájáért, aláhúzva, hogy az egyház gondoskodó szeretettel fordul a fogyatékkal élőkhöz, mint ahogy az evangéliumokban olvassuk Jézus találkozásait velük.
Ferenc pápa a pápai alapítvány küldöttségéhez. Ne hanyagoljátok el az imát munkátok során. Az Egyesült Államokbeli székhelyű pápai alapítvány, amely 1988-ban jött létre Szent II. János Pál kívánságára, 36 éve támogatja a pápa által kifejezetten kért és kiválasztott katolikus jótékonysági projekteket világszerte. Ferenc pápa az alapítvány mintegy 140 tagját köszöntötte a Vatikánban éves római zarándoklatuk alkalmából.
Portanto la vicinanza, la compassione e la tenerezza dell'amore di Gesù a tanti fratelli e sorelle in tutto il mondo.
Hálás köszönetét fejezte ki nagy lelkűségükért, amely Jézus közelségét, együttérzését és gyengét szeretetét viszi el a kevésbé szerencsések felé világszerte. A különféle oktatási, karitatív és apostoli projektek támogatása olyan sok ember, köztük a szegények, a menekültek, a migránsok, és manapság a háború és az erőszak által sújtottak egyre nagyobb számának átfogó fejlődését segíti elő. A pápa emlékeztetett az alapítvány által a fejlődő országokból származó világi híveknek, szerzetes papoknak, szeminaristáknak nyújtott ösztöndíjakra, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a római pápai egyetemeken folytassák tanulmányaikat. Ezekkel a különféle méltó kezdeményezésekkel továbbra is segítitek Péter utódait abban, hogy sok helyi egyházat építsenek és gondoskodjanak a kevésbé szerencsés emberek nagy számáról, teljesítve ezzel az Urunk által az apostolra bízott feladatokat, hangsúlyozta a pápa.
Il vostro lavoro trova la sua sorgente e la sua ispirazione nella nostra fede cattolica.
Emlékeztette a pápai alapítvány tagjait, hogy munkájuk forrását és inspirációját katolikus hitükben találják. A Szentatya arra buzdította őket, hogy táplálják hitüket azáltal, hogy aktívan részt vesznek az egyház életében, és rendszeresen a szentségekhez járulnak, valamint hogy imádkoznak és szentségimádást végeznek, különösen a jelenlegi ima évében a 2025-ös szentévre készülve. Ne feledkezzetek meg az Isten tiszteletről! Elhanyagoltuk a szentségimádást, amit újra kell kezdenünk. Csendben imádjuk az Istent, kérte a pápa. Ez a spirituális dimenzió fontos erőfeszítéseitek szempontjából, mivel elősegíti a testvéri kötelékek kialakítását a különböző kultúrájú, nyelvű és régióból származó emberekkel, akiknek segítséget nyújtotok.
Il vostro servizio è tanto più necessario nel nostro tempo, segnato dal individualismo e dall'indifferenza.
Ferenc pápa beszéde végén megjegyezte, hogy nagy lelkű szolgálatukra még nagyobb szükség van korunkban, amelyet az individualizmus és a közömbösség jellemez. Honlapja szerint 1988-as megalakulása óta a pápai alapítvány több mint 225 millió dollár támogatást és ösztöndíjat biztosított világszerte több mint 2400 projekthez, amelyeket Ferenc pápa, 16. Benedek pápa és Szent II. János Pál pápa választott ki. 2024-ben az alapítvány közel 10 millió dollárt tervez szétosztani a Szentszék által kiválasztott támogatottaknak. Az összegből 118 projektet támogatnak több mint 60 országban, a szegények legszegényebbjeit szolgálva. Az alapítvány emellett 819 000 dollár összegű ösztöndíjat oszt szét, amelynek köszönhetően több mint 100 pap, szerzetesnő és szeminarista tanulhat Rómában, a Szent II. János Pál ösztöndíj programon keresztül.
Az államközi kapcsolatokért felelős Gallagher érsek látogatása Vietnámban. Április 9-e és 14-e közt Vietnámban tesz hivatalos látogatást Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államközi kapcsolatokért felelős titkára, amelynek keretében találkozik Pham Minh Chinh miniszterelnökkel és Bui Tan Son külügyminiszterrel is. Természetesen megbeszéléseket folytat a helyi katolikus püspökökkel, és két nyilvános szentmise is szerepel a programban, az egyiket éppen a főváros Hanoi Szent József Székesegyházában tartja, majd ellátogat a nagy szemináriumba is. Mostani áprilisi vietnami útját maga a Gallagher érsek jelentette be január 18-án, abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa kiallgatáson fogadta a vietnami kommunista párt képviselőiből álló delegáció tagjait a vatikáni apostoli palotában. Az államközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár pozitívan értékelte a találkozót, reményét fejezte ki, hogy a vietnami katolikus közösség számára eredményes lehet a két oldalú kapcsolatok további előrehaladása, ami újabb fontos diplomáciai eredményekhez járulhat hozzá. A decemberi megállapodás legfontosabb lépése volt, hogy Marek Zalewski lengyel érseket, eddigi szingapúri apostoli nuncius nevezték ki vietnami rezidens pápai képviselőnek. A megállapodást júliusban írták alá Vo Van Thung elnökkel vatikáni látogatása alkalmából a Vietnam Szentszék közös munkacsoportjának 2023. március 31-én Rómában tartott 10. ülésén. Ugyanezen alkalom során jelentette be Gallagher érsek áprilisra tervezett vietnami látogatását, számolva azzal a lehetőséggel, hogy majd Pietro Parolin bíboros államtitkár is ellátogathat az országba a következő év során. A vatikáni külügyminiszter azt is elmondta, hogy optimista annak lehetőségét illetően, hogy Ferenc pápa látogatására is sor kerülhet a jövőben. Úgy gondolom, nyilatkozta az újságíróknak, hogy a Szentatya el akar menni oda. Minden bizonnyal a helyi katolikus közösség is nagyon szeretné azt, hogy a pápa elmenjen hozzájuk, és szerintem nagyon jó lenne az egész régió számára. Vietnam, tette hozzá a Gallagher érsek, egy fontos ország, és sok szempontból egyfajta gazdasági csoda. A Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatok 1975-ben megszakadtak, de 1990 óta biztató fejlődés tapasztalható. 2011-ben 16. Benedek pápa egy nem rezidens képviselőt nevezett ki Vietnámba, tavaly pedig a vietnami hatóságok engedélyezték a rezidens képviselő kinevezését. Ferenc pápa ezt követően tavaly szeptemberben levelet küldött a vietnami helyi egyháznak, amelyben arra kérte a katolikus híveket, hogy jó keresztényként és jó állampolgárként éljenek, tanúságot téve Isten szeretetéről, vallási, fai, kulturális megkülönböztetés nélkül. Mindig tovább kell lépnünk, felismerve az egybetartozó dolgokat és tiszteletben tartva a különbségeket, írta akkor levelében Ferenc pápa. Ez felelősséggel jár a vietnami katolikusok számára is, akik jó keresztényként és jó állampolgárként valósítják meg saját identitásukat azáltal, hogy élővé teszik egyházukat az evangélium terjesztésével a mindennapi életben. Ez olyan tanúságtétel, amely a vallásszabadság gyakorlása a szükséges, kedvező feltételek kialakításának köszönhetően segítheti a katolikus híveket a párbeszéd előmozdításában és az országot éltető remény megteremtésében. A jelenleg 100 milliós Vietnam lakosainak 85%-a vallja magát felekezethez nem tartozónak, bár általános vonás az ősök tisztelete és az imádkozás az istenségekhez. A vietnami vallásosság valójában a buddhizmus, a konfucianizmus és a taoizmus elemeire épül, aminek azonban a kommunizmus megszakította a folytonosságát. Napjainkban a lakosság 8%-át kitévő katolikus egyház Vietnamban a legdinamikusabb felekezet, amit azért is becsülnek, mert náluk tudjuk, hogy mit tanítanak és hogyan kell élni a vallásukat. Az utóbbi 10 évben nagyon erősen megnőtt a hívek száma, aminek látható jele a sok keresztelő, a számos papi és szerzetesi hivatás olyannyira, hogy még külföldi misszióba is, így Magyarországra is tudnak küldeni belőlük.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel folytatják a húsvét titkáról szóló elmélkedésüket.
Kedves hallgatók, mondhatjuk azt, hogy folytatjuk tovább a húsvétról való gondolkodásunkat, hiszen olyan kimeríthetetlen ennek az ünnepnek a tartalma, magának a feltámadásnak a magyarázata, hogyha csak azokat a teológiai könyveket elővesszük, amelyik kifejezetten a feltámadással foglalkozik, és elég csak a magyar nyelven is elérhetőre gondolni, akkor annyi könyvet lehet találni ma már, hála Istennek, a katolikus könyvkiadás piacán, hogy bizony az embernek nagyon sok új információt, nagyon sok olyat lehet megtapasztalni, ami más megvilágításba helyezi eddigi elképzeléseinket. Ugyanakkor én ezt a mai beszélgetést Zoltánnal, Ritával és Annával azzal szeretném kezdeni, hogy elmondok egy gondolatot, és majd arra kérlek benneteket, hogy cáfoljátok meg, vagy esetleg erősítsétek meg, és hogyha megerősítitek az én érzésemet, akkor keressünk közösen megoldást ebben a kérdéskörben. Azt tapasztalom ebben az esztendőben, immáron a 25. papszentelési évfordulómat megünneplésre készülő papként, hogy valahogy ennek a húsvétnak, a húsvéti ünnepnek a misztériuma és a misztikája az nagyon elszekularizálódott. Nagyon sokan örültek annak, amikor a nagypénteket munkaszüneti nappá tették. Én is örülök neki, ezt rögtön leszögezem, csak nekem rögtön volt egy észrevételem, hogy addig még azért nagycsütörtökön, nagypénteken, amíg munkanap volt, még csak-csak eljöttek a híveink, de onnantól kezdve, hogy már a nagycsütörtök délutántól szabadságra lehet menni, gyakorlatilag a gyakori templomban járó testvéreink is úgy csoportosan eltűntek, hiszen azt mondják, hogy egy nagyon jó hosszú hétvége következik, nagy csütörtökön délutántól, húsvét hétfőn estig elmegyünk, és akkor minket már ne zavarjanak a locsolkodással, ne kelljen készíteni a húsvéti ételeket, és annak persze örülök, amikor a hívek, akik valahol távol töltik a plébániámtól ezt a szent háromnapot és húsvétot, elmondják, amikor hazajönnek, hogy ők ott elmentek, ahol voltak, részt vettek a szertartáson, szentmisén voltak, de természetesen azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, legalábbis én ezt tapasztalom 25 év óta, hogy a nagysütörtök, nagypéntek és a nagyszombat az egybe tartozik, és a húsvét vasárnapi megünneplés pedig a csúcsa az egész esztendőnek. Ti is így látjátok, vagy csak én vagyok rosszkor, rossz helyen, és nem látom azt, hogy esetleg máshol másként történnek ezek a dolgok?
Próbálok nagyon óvatosan megszólalni, mert én erre nagyon érzékeny vagyok, és ehhez nem kellett az, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen. Én már akár 10-15 éve is ezt a tendenciát érzékeltem, és bevallom, hogy engem egy alkalommal bőszít fel a hosszú hétvégézés húsvétkor. Tehát, hogy minden más alkalmat, aspektus, tehát még egy pünkösshöz kapcsolódóan is hamarabb meg tudom érteni, úgymond, valahogy a húsvét annyira a közösségbe ágyazottságot, a családdal való és a nagyobb családdal való találkozást, a rokoni találkozásokat és együttléteket, és pont azért, mert ha most az egyházi szertartásoktól elvonatkoztatok, de hát nem vonatkoztathatok el, hiszen akár az ételszentelés és az akkorra elkészített étel, a templomba megszentelt étel és az annak a közös elfogyasztása az leválaszthatatlan és elválaszthatatlan ilyen értelemben. De valahogy annyira azt érzem, hogy akár nálunk is a vasárnap az a családi és a nagy családi, míg a hétfő igen a locsolkodásával együtt, és nem az a lényeg, hogy fájja a fejem a kölnitől, mert én pont az vagyok, akinek igen, de hogy ezen az egy napon ez működjön így, hanem a szomszédsággal való találkozásról, a tágabb rokonsággal való találkozásról, a barátokkal való találkozásról, és egyébként igen, arról is, hogy abban a közösségben ünneplem meg, és élem végig ezt az egész ünnepet. Úgyhogy remélem nem nagyon harcias a hangom, nagyon próbálom tényleg visszafogni mindezt, de engem ez nagyon mélyen megérint, hogy egy wellness hétvégére cseréljük. Tehát azt gondolom, hogy wellness hétvégézni 51 másik hétvégén lehet. Az, hogy a húsvéttal ezt tesszük, és pontosan azért nem, mert csütörtöktől tart. Egyébként én a templomtól való, vagy a szertartásoktól való távolmaradásnak egy nagyon praktikus okát is látom. Azt én magam is tapasztalom, hogyha ugye én műszakszerűen dolgozom, tehát 8-tól 4-ig, vagy 6-ig, hogy sokkal hamarabb megyek el a szertartásra, hogyha egyébként is a belvárosban vagyok, és tudom beépíteni a napomba, mintha mondjuk én belekezdek a húsvéti készülődésbe, és természetes, hogy nagypénteken megtesszük, meg elmegyünk, meg ekkor építjük, de valóban szervezésben sokkal tudatosabbnak kell lennem, és sokkal jobban résen kell lennem, hogy az otthoni teendők ne írják felül, vagy akár a családi történések, hanem a szertartás időpontja az szent és sérthetetlen legyen. Úgyhogy ezt a két dolgot vetném fel így hirtelennyében.
Egy nagy átalakulás kellős közepében vagyunk. Tehát amikor már azért eljutottunk odáig, hogy a fogyasztás az nagyon sok mindent felülír, és hát azért ez is egy fogyasztás, de közben én talán egy picit meg is védeném azokat, akik ugye hosszú hétvégét csinálnak, mert egy olyan hihetetlen erős verseny van a világunkban, olyan hihetetlen munka felé való erős fordulás, hogy nagyon sokan talán csak 4 napot itt tudnak találni, hogy együtt töltsenek. Tehát bocsánat, én egy másik olvasatot hozok be, de úgy átalakult a világunk, hogy gyakorlatilag nem tudjuk a munkavégzést megkülönböztetni a tanulástól, a szabadidő eltöltésről. Egyre inkább ugye a technológia ezt erre kényszerít minket. Tehát én nekem rutinokat kellett bevezetnem, hogy amikor fölkelek mondjuk 5-kor vagy 5:30-kor, ne azzal kezdjem, hogy a leveleket elkezdem megválaszolni. Vagy hogy a hétvégén például, ha meg is válaszolom, úgy időzítem, elárulok egy trükköt, hogy hétfő reggel 8-kor induljanak ki azok a levelek, hogy a másik ne érezzen kényszert, úgy mondjuk én vasárnap küldtem egy levelet, de azért, mert van bennem egy érzés, egy talán túlzási kötelességtudat, hogy most én ezt most tudom megoldani, és hogyha ezt nem csinálom meg, akkor másnap fogom nehezíteni a dolgát. Ez nem azt jelenti, hogy húsvét hétvégén ugye wellnesselni menjünk, hanem ez azt jelenti, hogy ilyen szinten felborult az a ritmus, amit ugye az egyházi év nagyon sokáig meghatározott. És most hirtelen az ember úgy érzi, hogy na, felszabadult egy kis ideje, és akkor még talán rátennék egy lapáttal most a másik oldalról, nemrég voltam előadást tartani Solymáron, a mesterséges intelligenciáról beszéltem, etikus használatáról, és ott is hallottam, amit már a Balatonnál is, hogy a Budapestről Solymára kiköltözők kérték, hogy ugye ne harangozzanak többé, mert hogy ez zavarja a pihenésüket. Tehát, hogy ez a, hát különösen, amikor mondjuk egy mise közben harangoznak, az annyira erőteljes, hogy őket hihetetlen módon zavar, és petíciót indítottak, ami igazából felfoghatatlan, és az ember nem is tudja megérteni, és azt hiszi, hogy egy kacsáról van szó, ugye az újságban megjelent, de ez már a valóság. Tehát, hogy komolyra fordítva a szót, úgy gondolom, hogy akár egy kampányt is érdemes ezért indítani. Tehát, hogy a világunk tele van kampányokkal, tele van történetmesélésekkel, és nekünk el kell mesélnünk a saját történetünket, hogy nekünk nagy csütörtöktől vasárnapig ez az időszak, ez miről szól. És hogyha ezt így el tudjuk mondani, akkor úgy gondolom, hogy sokan, akik nem is gondoltak bele abba, hogy igazából nem egy wellness hétvégéről kell, hogy szóljon, akkor ők velünk tartanának. Tehát ki kell használni ezeket a modern eszközöket, akár a közösségi médiát, akár a televíziót, ahol egy hívő család elmondja a saját történetét, hogy hogyan készül, de úgy, hogy ez minél több embert megragadjon.
Egy nagyon érdekes élményben volt már részem, Budapestről ide Egerbe tartó buszon ültem, és egy beszédbe elegyedtem a mellettem ülő idős hölgyel, aki egyébként rózsafüzért tartott a kezébe, és imádkozott útközben, és kiderült, hogy Erdélyből származik, és kicsit gondoltam, hogy erre a mai alkalommal is készülve, illetve azért is, mert nagyon kedves, közlékeny hölgy volt, kicsit beszélgessünk az ottani szokásokról, és elmondta például, hogy ott annyira a húsvét, mind a mellett, hogy persze szigorú ünnep, amellett annyira a közösségnek az ünnepe volt, ő Nagybányáról származik egyébként, hogy a magyar meg a román templom közvetlenül egymás mellett van, és az ételszentelés az nem is a templomban történik, hanem a két templom előtti nagy téren egyszerre szentelik a sonkát, meg mi egymást vasárnap, és hogy a mi ünnepeink, illetve a román ünnepeket együtt tartották a legalábbis az ő gyerekkorában a románok meg a magyarok, tehát hogy ő azt mondta, hogy neki például nincsen igazán rossz élménye, nem volt ilyen bármiféle küzdelmes élménye magyarként a román emberekkel, hanem igazából a közösség ilyen erős volt az ottani közösség, hogy egyrészt amikor a románoknak volt valami fontos, akkor a magyarok asszisztáltak hozzá, amikor pedig a magyaroknak, akkor a románok, és például a nagy bárány sütés, bárány töltés, és ezek is mind-mind közös húsvéti szokás volt náluk. És igazából én is erre gondolok, hogy nagyon-nagyon fontos a húsvéti liturgia, de tényleg nagyon fontos az is, hogy a szeretteinkkel sok időt töltsünk, mert ezek a dolgos hétköznapok tényleg annyira elvonják a figyelmet az igazán fontos dolgokról, hogy ez az összpontosítás, vagy ez a tudatos egymás fele fordulás. Nekünk személyesen is nagyon sok találkozónk van a húsvéti napokra például megbeszélve, amikre egyszerűen nincs időnk az év többi napján régi idős ismerőseinkkel, egyetemi tanárunkkal, a mostani kollégák közül egy családdal, a tágabb családdal is persze fogunk találkozni húsvétkor. Én azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontosak mind a mellett, hogy természetesen a templomba is el kell menni.
Nekünk van egy érdekes tapasztalatunk, amikor ugye nyáron, amikor nyaralni megyünk, akkor vagy Szlovéniában, vagy Horvátországban elmegyünk a misére, és ugye gyakran úgy veszünk részt, hogy tudjuk, hogy mi történik, mondjuk ugye magyarul, de én mondom horvátul, szlovént azt már kevésbé értem, és ennek egy külön élmény jellege is van. Tehát, ha valaki húsvétra, hogyha nem is marad otthon a közösségében, de hogyha részt vett egy másik közösség liturgiájában, akkor ez nyilván teljesen más. A Mátrában voltak ilyen nagyon izgalmas tapasztalataik. Igen, amikor...
Mátrában nagyon örültek nekik, mert egy nagyon kis településen.
Igen, Mátra Szent Imre volt, szerintem
voltunk, szerintem nem. De annyira örült nekünk az ottani atya, mert mi, amikor ketten voltunk ott nyaralni, telni, tavaszolni, teljesen mindegy, de a mi két személyünk az megkétszerezte a hívők számát a templomban, amikor ott megjelentünk, úgyhogy az atya váltatlan többször is
visszamentünk. Nem azt jelenti, hogy mi szupersztárok vagyunk,
nem feltétlenül, ez számunkra is pozitív élmény volt, és úgy éreztük, hogy az ottani atya számára is, amikor mi ott ilyen outsiderként, idegenként megjelentünk.
Ugye a húsvétnak ezt a fajta változását, vagy annak a másként történő átélését alaposan megbeszéltük, azt gondolom. De még arra érdemes talán odafigyelni, hogy minden alkalommal, amikor egy nagy ünnep van, vagy amikor például egy házasságkötés van a templomban, akkor én a gondolatjától hallott gondolatokat el szoktam mondani, hogy az esküvőn, vagy egy papszentelésen, egy primícián, vagy akár egy nagy ünnepnél ne azt kívánjuk a résztvevőknek, a fiatal párnak, a leendő papnak, hogy ez legyen életed legszebb napja, hanem azt kívánjuk, hogy ebből a mai napból merítsél erőt, hogy majd a többi nap ettől csak szebb legyen. És nekem így befejezésre az jutott eszembe, és erről szeretném a ti véleményeteket is kérni, hogy amikor az a bizonyos elmúli karácsony éneket ugye meghallgatjuk, az ott arról akar szólni, hogy jó lenne, hogyha tovább folytatódna a szeretet, amit legalábbis ott karácsony napján próbálunk megtapasztalni, de én azt gondolom, hogy ez a húsvétnál is így van. Jó lenne, hogyha az a sok szép liturgia, annak számos eleme, a liturgia által megüzent teológiai tanítás, és hát leginkább a feltámadás üzenete, az majd aztán a hétköznapokban is reményt és erőt adjon nekünk. Szerintetek mit tudunk ezért tenni hívő katolikusként, vagy legalábbis a feltámadás hitében megerősödni akaró katolikusként?
Akár visszacsatolva az előző kérdésre, meg itt az általunk kifejtett gondolatokhoz kapcsolódva, pont az, hogy minél inkább megéljük, minél inkább részt veszünk, akár a templomi szertartásokon is, akár a családunkban is végigéljük. Egyébként nekünk nagy hagyománya van, már gyakorlatilag 15 éves a legkisebb gyermekünk is, de jön a nyuszi, a szentelt ételt együtt fogyasztjuk el, közben a népszokás, hogy a tojást ugye annyi felé vágjuk, ahányan vagyunk, szintén beemeltük, és egyszer volt egy locsolónk, mert ugye hát tudják, hogy hozzánk lehet jönni locsolkodni húsvét hétfőn, aki mondta, hogy ti minden népnek a szokását átvettétek, mert ugye a német területről származó tojásfát is látta, mert hogy ugye a Szentel Barkát a kislányunk akkor éppen tojásokkal feldíszítette, szóval nálunk sok minden jelen van valóban húsvétkor, és én azt érzem, hogy ezek az élmények, mint ahogy Rita is mondta, hogy nagyon sok olyan találkozás történik akár ebben az időszakban, ami egyébként az év más szakaszában nem történhetne meg. Tehát én ezt érzem, hogy akár részt venni olyan szertartásokon, amin egyébként nem tudunk, vagy akár a szabadnapot kihasználva. Én nekem is volt ilyen élményem, hogy mondjuk a 9 órára meghirdetett szertartásra nem tudtam volna egyébként elmenni. Tehát nekem a Jeremiás síralmai voltak így élményként, ami egy újdonság volt számomra pár évvel ezelőtt, és például abból is nagyon sokat táplálkoztam, akár az ünnepre készülve, akár azt gondolom, hogy igen, egy kicsit olyan, mintha egy elemet próbálnánk, vagy egy ilyen tartós, tényleg elem, vagy akkumulátort mondjuk feltölteni, hogy minél több muníciót gyűjteni, és én azért hiszem, hogy akkor valóban több minden, vagy tovább kísérelez minket.
Én is azt gondolom, hogy ilyenkor egyébként a népszokásoknak van egy ilyen jellege is, hogy itt a tojásfestés, és nagyon érdekes dolgot olvastam, hogy ez a piros szín, hogy egyrészt a szerelem szimbolikája, ezt ugye mindannyian tudjuk, szerelem és szereteté, másrészt pedig, hogy van egy ilyen legenda, ezt csak most olvastam, hogy Jézus, amikor a kereszten volt, akkor lecseppent a vér egy tojásra, és hogy ezért a piros színű. Hogy én is azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos azért is a népszokásokat, locsolkodást, tojáshímzést követni, mert ezek is a gyerekek számára is sokkal átélhetőbbé, emberközelibbé teszik ezt a húsvéti liturgiát, és tudunk belőle erőt meríteni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Az elmúlt alkalommal is, és ma is a húsvét titkáról beszéltünk. Azt gondolom, hogy a következő esztendőben innen tudjuk majd folytatni, amikor a húsvét idő alatt mi fogjuk majd ezeket a pénteki napokat a hittannal, a beszélgetéssel kitölteni, hiszen ahogyan kezdtem is, azzal fejezem be, hogy kimeríthetetlen kincseket hordoz a húsvét titka, és amikor ennek az ünnepnek az örömeit átéljük, akkor ezt valóban a görögöknél való köszönéssel lehet ugye leginkább átélnünk, valóban megvallani azt, hogy feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, és ennek a gondolatnak a jegyében kívánom azt én is nektek is, magamnak is, kedves hallgatóknak is, hogy a húsvéti ünnep után is, a húsvéti időszak pünköskor történő lezárását követően is éljünk abban a hitben, hogy Krisztus feltámadása reményt adott, és ez a valóban megtörtént esemény mindannyiunk számára az öröm és a boldogság forrása lehet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban húsvét titkáról elmélkedett dr. Novák István atya, Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszák Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink csendülnek föl. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk, melyben folytatjuk a Több mint zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az EGRI törvényszék tavalyi mutatóiról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem legújabb, a hallgatókat segítő online felületéről, valamint az EGRI Rotary Klub adományozásáról. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kristom Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Sinkovics Andrea, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Tamás apostol, aki Didimusnak is neveztek, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A tanítványok azonban elmondták neki, láttuk az Urat, olvasom a János evangéliumban. Szeretem anyámat, az egyházat, és tudom, hogy egy szemernyi tiszta szeretetből több hasznot meríthet, mint a nagy tettek összességéből, ha nem a szeretet hozta létre azokat, mondta Líziói Szent Teréz. Mindaz, ami mások örömét fokozza, vagy szenvedését enyhíti, erény. Ha van egyáltalán valami üdvöt hozó dolog itt a földön, akkor az a hálatel dicsőítő ének, amely felhangzik a földön, valahányszor sikerül valakinek az égi muzsika akkordját megtalálni, a szeretetnek, a türelemnek, a reménynek, vagy a jóságnak a tónusát. Uram, ha a szenvedés nyomasztó órája nehezedik rám, és vak és közömbös kívánok lenni a körülöttem lévő emberek iránt, akkor te tedd látóvá szemem, és te tarts távol szívemtől az önzést. Légy segítségemre, hogy ne mindig csak magamra gondoljak. Nem szabad igényesnek lennem, nem szabad mások terhére lennem, nem szabad elrontanom kedvüket azért, mert én nem érzem jól magam. Taníts meg, hogy a legkisebb szolgálatot is észrevegyem, értékeljem és hálás legyek érte. Igen, meg kell tanulnom, hogy még szenvedéseimben is másoknak hasznára lehessek. Taníts meg arra, hogy akkor viseljük el legkönnyebben szenvedésünket, ha túl akarjuk tenni magunkat rajta, és másoknak kívánunk segítségére lenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülek,